Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a második zsoltárunkat énekeljük fennállva. A második zsoltárunk így kezdődik: miért zúgolódnak a pogányok, mit forgatnak ő bolond elméjükben? Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked a vasárnapot, köszönjük, hogy ma is eljöhetünk ide a templomba. Áldunk téged, hogy az örömre szólítottál fel minket mindjárt a bejáratnál. Köszönjük néked, hogy annyi okunk van az örömre, ha tereád tekintünk. Ha a világra nézünk, az eseményekre, akkor nincs okunk nagyon örvendezni, de ha rád tekintünk, akkor van okunk. Köszönjük, hogy benned csodálatos szemét láthatunk, és köszönjük néked, hogy a te szépséged felülmúl mindent. Köszönjük néked, hogy a múltbéli tetteid, a jelen tetteid, a jövőbeli tetteid mind szívvidítóak a te néped számára. Köszönjük te néked, hogy örök örömöt is készítettél minekünk, mert azt akarod, hogy örvendezzünk nem csak itt a földi életünkben, hanem halál után és örökön örökké a te dicsőséges új világodban, országodban is. Kérünk téged arra, hogy ezt az örömet add nekünk ezen a mostani Isten tiszteleten is. Hadd lássunk, hadd halljunk téged, és te csempész örömet a szívünkbe. Kérünk téged arra, hogy áld meg azt a kisgyermeket, akit megkeresztelünk, áld meg szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, mindazokat, akik eljöttek ma ide a templomba. És kérünk, hogy fogadd őt, kedvesen szövetséges néped közé. Áldunk téged azért, hogy imádkozhatunk a szenvedő testvéreinkért, akik valami bajokkal küszködnek. Légy az ő lelkiknek megerősítője is, áld meg őket is. Vigyázz azokra, akik ma nem tudtak eljönni, mert máshol lehetnek, kérünk, hogy légy velük, őrizd meg és áld meg az ő útjukat, az ő ott tartózkodásukat is. Urunk, légy velünk, áldj meg minket egyenként és közösségben is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, kérlek, hogy jöjjetek ide az úrasztalához. Gyereken, de ne félj. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Jézus mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. A 150. Zsoltárból hoztam nektek egy rövid mondatot, ezt szeretném a szívetekre helyezni most, amikor második kisfiatokat keresztelitek. A 150. Zsoltár ezzel kezdődik, hogy dicsérjétek az Urat. Ezt szeretném a szívetekre helyezni. Dicsérjétek az Urat, és ha kérdezitek, hogy miért is dicsérjük az Urat, akkor hát elkezdhetem sorolni a földi áldásait és sok minden egyebet, ajándékokat, hiszen dicsérhetitek az Urat azért, hogy egyáltalán együtt vagytok, házasságra tudtatok lépni egymással, és szerethetitek egymást. Dicsérhetitek az Urat a gyermekeitekért, akik közül most itt a második. Dicsérhetitek az Urat azért, mert sok türelmet, meg bölcsességet adott eddig is, és biztos ezután is adja majd, amikor szükségetek lesz rá. És dicsérhetitek azért, hogy most itt lehettek, hogy van gyülekezet, hogy itt van a keresztség, amit az Úr Jézus parancsolt, kiábrázolja a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az ő szeretetét, amivel felétek is, a kis kende felé is fordul, és amivel elfogad benneteket és népe közé iktat, és sok áldást, ajándékot kész rátok árasztani. Szóval dicsérjétek az Urat a jövőbeli dolgokért, amiket elkészített, amiket még megkaphattok tőle, és amikkel meg fog áldani benneteket a holnap nehézségei között is. Dicsérjétek az Urat. Ezt a bibliai gondolatot fontoljátok meg, és dicsérjétek őt a szívetekben, dicsérjétek a szátokkal, legyen az ének, legyen az imádság, legyen az az egész életetek, álljatok az Úr dicsőítésének, magasztalásának szolgálatába, és legyen ő az első az életetekbe, és minden egyéb el fog rendeződni. Most miután ezzel a szándékkal hoztátok ide, hogy megkereszteljük a kisfiút, kérdezlek benneteket, hogy akarjátok-e, hogy kisfiatok az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha igen, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istent megismerje? Az ő belé vetett hitre eljuthasson, és erről majd önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációkor. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon erőt fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most jöjjetek, testvérek, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást, a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kende, keresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Kicsiny gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és a 371. dicséretünket keressük elő, és ezt énekelve dicsérjük mi is az Urat. 371. Mindegyik versével, mind a 7 versével énekeljük. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos üdvösségünk. Isten igéjét hallgassuk meg a Zsoltárok könyvéből. A második Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom neked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap beléptünk a Zsoltárok könyvének csarnokába. Megértettük, hogy ezek tulajdonképpen az Úr Jézus szavai, amiket bizonyos szent szerzők szája által mondott. Egyesekben Istenhez beszél, másokban hozzánk szól. Mindenképpen Jézus szavait olvassuk. Egyes zsoltárokat, mint egy az ő imádságait Istenhez vele együtt mondhatjuk, azaz az ő nevében imádkozhatjuk őket, és így önthetjük ki mi is a szívünket Jézussal együtt az Atya színe előtt. Más zsoltárokban pedig az Úr Jézus bölcsessége alapvető igazságokat, titkokat fed fel előttünk, tanít bennünket, amiket hallva egyébként imádságot is formálhatunk. Az első zsoltárban, amivel múlt vasárnap foglalkoztunk, arra tanított minket Jézusunk, hogy két út van az ember előtt, az igazak útja és a gonoszok útja. És arra bátorított, hogy a kettő közül az igazak útját válasszuk, mert aki azon jár, annak földi élete is áldott lesz, jó lesz, szép lesz, boldog lesz, de az örök üdvösség várja majd a halál után és az ítélet napja végén. Ugyanakkor már az első zsoltárban észre kellett vegyük magát Jézust, aki tökéletesen járt az igazak útján, és aki mégis bűnélet értünk a kereszten, hogy mi az ő vére érdeméért, az ő áldozata érdeméért bűnbocsánatot kapjunk, kegyelemből aztán elhagyhassuk egyáltalán a gonoszok útját, amire születtünk, és áttérhessünk az igazak útjára, a belévetett hit által, az evangélium elfogadása által. És mint egy, erre föl is szólított minket múlt vasárnap is Krisztusunk, egyféle újratervezésre, az útaink felülvizsgálatára, megváltoztatására, az útirányunk módosítására, arra hívott, hogy lépjünk az igazak útjára, legyünk az ő követői teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel. Most a második zsoltár van előttünk, amelyben egy komoly ellentéttel találkozunk újra, mert az elsőben is ugye egy komoly ellentét feszült az igazak útja és a gonoszok útja között, egész más a két útnak a végállomása, meg akik azon járnak, hát azoknak a sorsa is teljesen eltérő. De itt ebben a második zsoltárban is, az egyik oldalon ott áll az Isten által trónra emelt felkent, messiás, ugye felkent az így hangzik héberül, hogy mássia, az a messiás, magyarul így mondjuk, a felkent, görögül úgy mondjuk, hogy Krisztus egyébként. Tehát az egyik oldalon áll az Úr Isten által fölkent messiás király, és a másik oldalon pedig az ellene, vagy ellenük lázadók tábora. Azok tábora, akik se a messiás királyt, a Krisztus királyt, se az őt királyá tevő Úristent hát nem óhajtják elfogadni, és ellenséget látnak benne, és harcolnak ellene. Már itt is érzékelitek, hogy hol van itt a Krisztus? Hát hol van itt a Krisztus? Hát a messiás király, az a Krisztus, ő a mi názáreti Jézusunk, akire egyébként csodálatosan ráillik mindaz, amiről a zsoltárban olvasunk. Majd mindjárt meglátjuk ezt részletesebben. Megjegyzem még itt, hogy az, hogy a zsoltárokban Krisztust kell meglátnunk, Calvin is nagyon világosan kifejezte, ő írt a Zsoltárok könyvéhez egy kommentárt, és azt mondja, hogy az, hogy Dávid Krisztusról prófétált. Világosan kiderül abból, hogy tudta, saját királysága, merő árnyék, és hogy megtanuljunk Krisztusra vonatkoztatni azt, amit Dávid a régi időkben önmagáról énekelt, tartanunk kell magunkat ahhoz az alapelvhez, amit minden prófétánál is megtalálunk, mely szerint az utódaival együtt nem a maga kedvéért lett király Dávid, hanem a megváltó előképeként. Tehát ő is ezt így mondta, és jó úton járunk, hogyha a zsoltárokba Krisztust halljuk, imádkozni is, meg minket tanítani is, és őt keressük mindenhol. De itt elég egyértelműen előttünk áll, mint az Úristen által felkent messiás király, aki az egész földnek tulajdonképpen a királya. legfőbb vezetője. Na nézzük akkor először az első pontban a lázadók táborát. Hiszen a Zsoltárunk mindjárt az első verseibe olyan embereket mutat be, akik az Úr ellen és felkent királya ellen, vagyis az ő képviselője ellen lázadnak. Kik ezek a lázadók? Először is azt mondja itt az íge, hogy pogányok és népek. Tehát pogány népek, tegyük egymás mellé a kettőt, pogány népek. A pogány népeken a Szentírás mindig az Izraelen kívüli népeket értette. Ezek a népek, nemzetek sok mindenben nem értenek egyet, de egyben egyet értenek, hogy az Úr és Jézus Krisztus ne legyen fölöttük irányadó, ne legyen az ő királyuk. A népekről azt olvassuk, hogy dühösen gondolkodnak. Dühösen gondolkodnak. Meg is mondja mindjárt, hogy mind gondolkodnak, de ez a miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot értelmükben. Miért gondolkodnak dühösen? Nem úgy hideg fejjel gondolkodnak, hanem dühösen gondolkodnak. És érzitek a különbséget. Dühösen gondolkoznak. A gondolkodás itt megint ugyanúgy, mint az első zsoltárban, ugyanaz a szó, jelenti ezt a hangos mormogást, hangos morgást, ez a hallható zugolódást. Ugyanakkor nem csak ők morognak, nem csak a népek morognak és zugolódnak, és gondolkodnak, hogy törhetnék le magukról Isten tekintélyét és az ő Krisztusának a tekintélyét, hanem azt mondja, hogy a királyok és a fejedelmek, mindjárt a második versbe áttér rájuk, a föld királyai és a fejedelmek együtt tanácskoznak. Királyok és fejedelmek. Vagyis ezek a világi legfőbb vezetők. Ezeken most nem csak szó szerinti értelembe vett királyokat vagy fejedelmeket kell érteni, hanem mindenkit érthetünk, aki bármilyen befolyással bír az emberekre. Úgy mondják, hogy az influencerek. Az influencerek. Akik ugyancsak nagy befolyást tudnak gyakorolni a közgondolkodásra, a közvéleményre. A bloggerek. A celebek, de mondhatjuk, hogy az egyetemi professzorok is egyik másika. Mondhatjuk, hogy egyik másik vallási vezető. Egyik másik pedagógus. Egyik másik filozófus. Vagy ideológusok. Vagy hírszerkesztők az újságoknál, vagy a médiumoknál. Akik hangadók. Lehet egy értelmiségi réteg, akik hatnak a közgondolkodásra, mert kezükben van ennek a lehetősége. Ők is felkerekednek, mondja a Krisztus. Felkerekednek. És együtt tanácskoznak, fehér asztalok mellett, kényelmes székekben, klimatizált termekben arról, hogy az Úr és az ő felkent királya Krisztus ellen fel kellene lépniük, és valamit tenni kellene ellene. Tanácskoznak a parlamentekben, az alsó és felső házakban, konferenciákon, az ENSZ-ben, az EU tanácsában, a nemzeti parlamenteken, zsinatokon, nagy egyetértésben, bár sok mindenben nem értenek egyet, de abban mind egyet értenek, hogy összeesküvés szőnek, konspirálnak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Nem csak a népek, sőt, mondhatnánk a népek azért, mert a vezetőik ezt csinálják. És a nép olyan, amilyennek Madács leírja az ember tragédiájába. Bármerre manipulálhatóak. A népek és a vezetőik felkelnek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Az Úr felkentje volt, ahogy mondtam itt a szó első értelmében, Dávid. De nem őróla van elsősorban szó, hanem Krisztusról. És aki őt hivatalába iktatta, királlyá kente, a mindenség királyává, az ő atyáról, az élő Istenről. És azt mondják, ő nem kell nekünk. Ez a természet fölötti Isten. a világ teremtője, a világ gondviselője, a vezetője, az ítélő bírája, megváltója, az újjáteremtője, az igazság, a szeretet, a kegyelem, a hűség, Istene, ez nekünk nem kell, el vele. Jézus is beszélt erről egy példázatban, a Lukács evangélium a 19. részében olvassuk a szolgák példázatát, akikre rábízott talentumokat az uruk, és aztán elment, és ezek ott maradtak magukra, és akkor elkezdtek maguk között beszélgetni, és azt mondták, nem akarjuk, hogy ő uralkodjon rajtunk. Nem akarjuk, hogy ő uralkodjon rajtunk. És mondja Jézus, hogy amikor visszajön majd az uruk, az utolsó ítéletkor ezt fogja mondani, hozzátok elő az én ellenségeimet, akik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam. Hozzátok ide, és öljétek meg őket előttem. Ez a népek a vezetőikkel az élen tanácskoznak. Az Úr ellen és az ő felkentje ellen, a Krisztus ellen. És mit akarnak ők tulajdonképpen elérni? A szabadságot. A szabadságot akarják elérni. Ezen a szabadságon, amit el akarnak érni, az abszolút szabadságot kell értenünk. Azt a szabadságot, amit meghirdettek annak idején, a felvilágosodás idején, a nagy francia forradalomban, amikor azt mondták, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez a szabadság az Istentől való szabadságot jelentette. A mindentől is való szabadságot jelentette. Azt az egyénnek azt az állapotát, amikor csak egyedül, kizárólag önmagától függ, és senki az emberek világába se, de a fentebbi világból, a természet fölötti világból se adhat az embernek életkereteket. Mert én magamat irányítom, és én vagyok a magam ura, és a magam istene. Ez az egyéni önrendelkezés, amikor senki nem szólhat bele abba, hogy én magamat fiúnak mondom, vagy lánynak. Vagy hogy én nememmel akarok kapcsolatot létesíteni, vagy a másik nemmel. Vagy hogy mit csináljak a méhemmel, a magzatommal a méhemben. Senki nem mondja meg nekem. Érezzük ezt az agresszív dolgot itt a mai világban. Ez a szabadságon, ezt értik az emberek. Ne mondja meg se Isten, se politikus, se lelkész, se egyház, hogy én hogy éljek, majd én tudom. És aki mégis ezzel az igénnyel áll elő, azt kikiáltjuk szalonképtelennek, fasisztának, fundamentalistának, aki korlátozni akarja a kisebbséget, és a szabadságot meg akarja semmisíteni. Hát egész mai ez a Zsoltár, nem? Szinte úgy magunkra ismerünk, hogy hoppá, hoppá. Hát nem ez van. A mi korunkra ismerünk. Ez a progresszívek, ugye, a progresszív politika, a progresszív gondolkodásmód, amelyik egyébként kizárólagosság igényen lép fel, tehát más nem tűr, csak ezt a gondolkodást. Nem akarjuk, hogy ő uralkodjon rajtunk, mert mi szabadok akarunk lenni. Szép szó ez a szabadság, csak hát, na, egy kicsit itt elferdül. És mivel indokolják ezt? Mivel indokolják ezek az emberek, akikkel itt a Zsoltárban találkozunk? Nézzétek, azt mondják, hogy azért törünk így az Úr ellen és az ő felkentje ellen, hogy leszaggassuk az ő bilincseiket és az ő köteleiket magunkról. Vagyis azért, mert ő, illetve ők minket rabbá tesznek. Rabbá tesznek. Megbilincselnek, megkötöznek bennünket, megfosztatnak a szabadságtól, mindattól, ami szép és jó, amiben kedvünk telik. Ez az Úr és az ő felkentje, ami rossz akarunk. Rázzuk le a bilincsüket, lázzuk le a rabigájukat, el a kereszténységgel is, amelyik őt kirdeti, el a zsidósággal is, amelyik ugyancsak őt tanúsítja még a mai világba is. Amit ő magáról mond, a tiszteletéről, a tekintéről, az időbeosztásról, a munkavégzésről, az igazságról, a családról, a házasságról, az életről, a szexről, az identitásunkról, a bűnről, a megváltásról, az örök életről, a kárhozatról, mindez gyötrő rabiga, levele, ezzel az Úrral és az ő felkentjével. szembesülünk, testvérek, ebbe a Zsoltárban, mindjárt itt az elején, azzal, hogy milyen a bűnbe esett ember, milyen Ádám és Éva a bűneset után is, milyenek az utódaik, milyenek vagyunk mi, ti is, meg én is. Ezzel a szívvel születtünk mi is. És lehet ezt így leplezgetni, meg lehet durván kiállni és mondani másoknak, de az az igazság, hogy mindegy. Ilyen szívvel születtünk. Az Úr és az ő felkentje nem. Mi szabadok akarunk lenni, és az ő igéiben, az ő törvényeiben csak valami rabigát látunk, amit el kell söpörni, és le kell törni magunkról, mert különben nem lehetünk igazán szabadok és boldog emberek. Hát ilyen úton járunk, és ez a gonoszok útja, amiről az első Zsoltárból olvastunk. Az ott járókat ez jellemzi. Mint ahogy ma, hát minket is lehet, hogy ez jellemez, de bárcsak már ne ez jellemezne. Ugye? És ha már nem ez jellemez, hanem valami más van a szívünkbe, akkor az valami nagy, valami nem is tudom, milyen kimondhatatlan nagy csoda. Az valami kegyelmi csoda. Ha nem ezen törjük a fejünket dühösen, hogy az Úr és az ő felkentje, hogy lehetne lenyomni őket? Mert a rossz akarunk. Na de egy kicsit tovább kell lépnem. A második pontunkban, miután a lázadók táborát szemügyre vettük, nézzük második pontunkban a lázadásnak, ennek a lázadásnak a hiába valóságát, az értelmetlenségét. Már az első versben azt kérdezi a Zsoltár írója, hogy miért? Miért teszik ezt a népek és a vezetőik? Miért? Hogy merik ezt megtenni? Hiszen azt folytatja, hogy az egekben lakozó és döntése ellen fordulnak. A földi király, itt van egy ilyen érdekes, mindjárt van egy ilyen érdekes kontraszt, hogy olvassuk a szöveget, hogy a föld királyai. Egyben is az egekben lakozó ellentő, és az egekben lakozó lenéz, és elkezd nevetni. Kineveti őket. A transzcendens Isten ellen támadnak, a természet fölötti Isten ellen támadnak azok, akik a természetben élnek, akik az ő teremtményei. Egy olyan valaki ellen támadnak, akik nem is tudnak hozzáférni. Nem is tudnak a közelébe menni, de lázadnak ellene. Egy rágalomra építve a lázadásukat. Egy hazugságra, egy sátáni hazugságra építve a lázadásukat. Ő a rossz akarónk. Hogy mondja itt a Zsolt? Hogy? Mit akarnak? Tehát olyan, mintha lennénk valami ilyen lepkesúlyú boxolók, és akkor kihívnánk mert mi olyan ügyesek vagyunk, hogy kihívjuk magunk ellen a nehéz súlyú világbajnokot. Mert mi majd. Hát a közelében nem tudnánk menni, csapkodnánk ott össze-vissza, az meg csak egyetlen az ujjával így ránk bökne, azt rögtön végünk lenne. Nem vagyunk egy súlycsoportba. Miért? Mondja a Zsoltár írója. A Zsoltárnak nincs felirata, mellékesen jelzem, de az apostolok cselekedetei 4-ben Dávidnak tulajdonítják ezt a Zsoltárt. Miért? Kérdezi Dávid. Miért? Akinek azt mondja a Pál apostol róla, hogy az életünk teljes egészében az ő kezébe van. Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ő a megváltunk, ő az üdvözítünk, az egyetlen esélyünk arra, hogy a pokolból kikászálódjunk. Hogy a földi életünk valahogy elrendeződjön. Miért lázadunk ez ellen a természet fölötti Isten ellen? Hát nem csoda, hogy az egekben lakozó, és az ő fölkentje is, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, hogy itt a keresztelésnél is hallottuk, kineveti és kigúnya őket. Az első Zsoltárban ők azok, akik Istent és az Istenfélőket gúnyolják és csúfolják, de most itt fordul a kocka, és azt mondja, Isten, hát mit csináltok ti? Mit akartok ti? Na, nevetséges, amivel próbálkoztok. Az egész menny elkezd kacagni. Miféle ügyködés ez? És aztán egy pillanat alatt olyan rémületessé válik ez a nevetés, ez az isteni világá, Isten világába megjelenő mosolygás. Megszólal Isten, és azt mondja, én kentem fel királyomat az én szent hegyemen, a Sionon. A Sion ugye Jeruzsálemnek az egyik dombja, a nyugati dombja, amin a templom áll. Az Isten trónja. Én kentem fel királyomat, mondja Isten, az én szent hegyemen, a Sionon. Az Úr, aki fölkente a Krisztust, kiáll mellette. Az Úr, aki néki adott minden hatalmat menjen és földön, kiáll Jézus mellett. És belekiáltja Isten ebbe a lázadóknak ebbe a világába és ténykedésébe, hogy valahogy vegyék már észre, hogy és tudatosítsák magukban, hogy ő áll az ő Krisztusa, Jézus Krisztus mögött. És ezért ez az egész lázadás, ez egy teljesen értelmetlen, teljesen fölösleges dolog. Nem tudunk rajta változtatni, hogy Isten az ő fiát tette a mindenség királyává, vagy az egész új szövetség egyébként utána leírja. Meg ahogy Jézus is demonstrált egyébként, amikor itt volt a földön, hogy nem volt semmi, aki ellene tört és lenne győzte volna. Mert jött a halál, jött a sátán, jöttek a betegségek, jött minden, és Jézus mindenen átment. Őt nem lehet legyőzni. Ő ilyen király. Esélyetek sincs arra, hogy ezt a döntésemet mondja Isten a lázadó népeknek, meg a vezetőiknek. Esélyetek sincs arra, hogy ezt az én döntésemet visszavonassátok velem, vagy hogy én ezt elérjétek, hogy én ezt revideáljam, vagy trónfosszam a Krisztusomat. Hát mivel próbálkoztok ti földi vezetők? Itt a földön, testvérek, úgy gondolják az emberek, akik Isten ellenesek, meg Krisztus ellenesek, hogy hát ez az egész Isten, meg Jézus ügy, ezen már túl vagyunk, ez már a múlté. Ezek a keresztények olyan emberek, akik a múltba élnek. Nem tudják még, hogy mi már trónfosztottuk a Krisztust, meg Istent, már mi száműztük a közgondolkodásból. Mi száműztük már a világból. Vegyétek már észre, kedves keresztények, hogy ti már ilyen régi emberek vagytok, itt maradt kövületek vagytok, őskövületek vagytok, akik még valami olyan dologhoz ragaszkodtok, ami már elmúlt. És Isten azt mondja, hogy nem múlt el. Én a természet fölötti Isten, a Krisztus tettem a világnak az urává, és nem a köznép szavazott róla, amelyik most hirtelen megváltoztatta a véleményt, és akkor most mi trónfosztjuk Jézust. Hát korábban elismertük, de most már nem ismerjük el. Most már felejtsük el ezt az egészet. Ez nem így működik. Értitek? Hát én tettem királyom már, és megtehetném, hogy trónfosztom őt, de ti? Kialakult valami új többség, és akkor most már nem ő a király? Hát lehet ezt mondani. Lehet azt mondani itt a földi világban, hogy nem akarjuk, hogy ő uralkodjon rajtunk. De semmit nem változtat azon, hogy ő uralkodik rajtunk. És az ő kezében van mindenkinek az élete. A tiéitek meg az enyém is. Sőt, ezek után, testvérek, ugye még itt a Zsoltárban, miután a magát elmosolyintó Isten olyan haragosan szólal meg, hogy hát mit akartok? Én kentem fel királyomat az én szent hegyemen. Ezek után megszólal a felkent is. És azt mondja, a felkent király is megszólal, megdöbbentő a 7. verstől a 9. versig, a felkent király, Krisztus beszél. Krisztus a Zsoltárokban beszél, ugye ezt mondtuk. Tényleg beszél. És azt mondja, hogy törvényül hirdetem. Ezt nem Dávid mondja, ezt a Krisztus mondja. Törvényül hirdetem, vagyis isteni rendelkezésként. Isteni döntésként, isteni intézkedésként, rendeletként hirdetem. Ő azt mondta nekem. Mit mondott? Én fiam vagy te. Ma nemzettelek téged. Én az ő fia vagyok. Ugye így ismerjük Jézust. Ki vagy te? Az Isten fia vagy? Lázadnak ellen, amikor itt van a földön, mert azt mondta magáról, hogy ő az Isten fia. Vagyis egy Istennel, ez az azonos szinten áll Istennel. Aki őt látja, látja az atyát. Jézusnak a dicsőségét ez jelenti, hogy ő egy Istennel. Ez nem Dávidnak szólt, hanem Krisztusnak szólt ez az Isten. Én, az én fiam vagy, te ma nemzettelek téged. Ő az, aki az atyától született örök időknek előtte, hogy a Biblia alapján az ősi keresztény hitvallások megfogalmazzák. Isten a láthatatlan Istenből. Én fiam vagy, te ma szültelek téged. Ez az isteni rendelkezés. És azt is mondja a Messiás király továbbiakban, hogy és azt mondta nekem, hogy kérd tőlem, és odaadom neked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Kérd tőlem, azt mondta nekem, mondja a Messiás király, az én beiktatóm, a hivatalba beiktatóm, azt mondta nekem, hogy kérjek tőle, és mit kérjek tőle? Az összes népeket és az egész világ mindenséget. És akkor olvassuk Jézusnak a főpapi imádságától, azt mondja az atyának, hogy add meg nekem azt a dicsőséget, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. És az atya megadja neki, mert amikor meghal, utána föltámasztja a halálból, fölviszi a mennybe és ülteti a maga jobbjára. És azt mondja Jézus, joggal mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ő beszél, ezt kellett kérnem az én beiktat, és én kértem tőle, és meg is kaptam. Én vagyok a világnak a királya. Hát most változtat ezen az, hogy ti földi népek, vagy influencereik, mit gondoltok rólam, meg arról, aki engem trónra ültetett? Változtat bármit a tényen? Nem változtat, testvérek. Nekünk is tudatosítani kell. Jézus a világ királya. Most is. Amióta fölment a mennybe, és ott ül az atya jobbján, azóta ő. És holnap is az lesz. Legyetek nyugodtak, és örökké az lesz. Közben majd visszajön ítélni eleveneket és holtakat, és aztán még újjá is teremti a világot, föltámasztja a benne hívő halottakat, hogy ott legyenek az ő országába, és egyszer el fog jönni az a világ, amit emberi szem nem látott, nem fog látni soha, aki nem hisz Jézusba, és amit el se tudunk képzelni, olyan tökéletes lesz. És a világ nem oda fut ki, ugye, nem oda fut ki, hogy emlékeztesselek benneteket, tegnap volt Jankovics Marcelnek ez az Ember tragédiája című animációs film a tévébe, és megnéztem, és újra nehéz ez az Ember tragédiája, nem könnyű olvasmány se, meg így megfilmesítve se, ne. De arra fut ki a végén, hogy emlékeztek az utolsó jelenetekre, hogy a világ egy szörnyű helyé változik. De mégis mondja Isten, az a madács istene, nem a Biblia istene, a madács istene mondja, hogy ember küzdj és bízva bízzál, mert ez az élet értelme, hogy harcolj. Akkor is, ha tudod, hogy mi a vég, jaj, az a vég, csak azt tudnám feledni, ugye mondja Ádám. Nem az a vég. A bibliai Isten és az ő Krisztus a más végről beszél, és nem azt mondja, hogy az emberi létünknek az értelme az, hogy küszködjünk, hanem az, hogy az ő dicsőségére éljünk, és magasztaljuk őt egész életünkbe, és lássuk ezt a perspektívát az ő ítélete után, hogy újjáteremti a világot. Ez a perspektívát. Mielőttünk nem egy ilyen szürreális eszkimó jelenet van, amikor oda aljasul vissza az ember, hogy újra állattá válik. Nem ez van előttünk, hanem az van előttünk, hogy Isten megdicsőíti magát, és az embert is meg fogja dicsőíteni, és fölemeli abból a nyomorúságból, amiben önmagát taszította. Szóval láttuk a lázadók táborát, és aztán látjuk Istent, aki megszól, és azt mondja, mi van? Mit akartok? Hát én kértem fel a kérdést, és megszól a fölkent is, hogy hát én az ő fia vagyok, és kértem tőle, mert azt mondta, hogy kérjem, és meg is adta nekem a népeket, és az egész földkerekséget, én vagyok a mindenség, nem csak megváltója, ura is. És ezek után ugye a harmadik pontunk, akkor mi a lázadás egyetlen alternatívája? Tehát ezek után az előbbiek ismeretében mit csináljunk? Mi ma élő emberek, ugye kérdezzük. Szolgáljátok az Urat, mondja. Megmondja, hogy mit csináljunk. Szolgáljátok az Urat. Szolgáljátok az Urat mély tisztelettel, istenfélelemmel, ki hogy fordítja, és mondja, reszketve örvendezzetek ő előtte. Reszketve örvendezzetek. Milyen különös ez a kettősség. Soha ne felejtsétek el, az Isten előtt való szolgálat öröm, és ez az Isten azonban, ez az Úristen, akinek mi szolgálunk, ez a világ
legfőbb személyisége, a Szent Isten. Lehetne előtte örvendezni, de csak reszketéssel. Isten félelem tudatában és érzésével. És a másik, amit aláhúz, mint egy teendőnként. Ugye szolgáljátok az Urat, vagyis aki fölkente az ő felkentjét, és utána, és csókoljátok a fiút, mondja. Azt a valakit, aki azt mondja itt előbb magáról, hogy azt mondta nekem az Úr, hogy én fiam vagy te. Ezt a fiút, az Isten fiát, Jézust csókoljátok, mondja. Csókoljátok. A csókolás az ókori időkben az alázatos tiszteletnek és hódolatnak volt a kifejezése. Talán ilyen Jób könyvét veszük a keddi bibliaórákon, ott olvasunk egy ilyen megjegyzést, hogy Jób azt mondja, hogy ha fölnéztem a csillagokra és megcsókoltam a kezemet, az Isten elé tartozó bűn lett volna. Mert ez azt jelenti, hogy belecsókoltam a kezembe, és a csókot elhintettem a napnak, a holdnak, csillagoknak. Ez Isten ellen tartozó bűn lett volna, mert nem őt imádtam, hanem a csillagokat, meg az égi testeket, mint a csillagjósok manapság. Ez Isten elé tartozó bűn lenne. Ugye ez a csókot hinteni az égi testek felé. Ne az égi testek felé intsétek a csókot, mondja, hanem a Krisztus felé. A megváltótok felé, aki meghalt és föltámadt. Őt, az Isten által fölkent királyt, őt szolgáljátok. És őt tiszteljétek a legjobban az életetekben. És ő legyen mindennek a centrumába. A ti megváltó uratok, csókoljátok őt. És igazából, testvérek, egy elég döbbenetes dolog, hogy azt mondja róla, hogy mert hamar felgerjed az ő haragja. Gyorsan, egy pillanat alatt lángra tud lobbani Jézusnak a haragja, testvérek, azok ellen, akik nem teszik ezt. Veszélyes vállalkozás, testvérek, veszélyes vállalkozás Krisztust nem imádni, nem hódolni előtte, lázadni ellene. Hamar felgerjed, egy pillanat alatt fellobban a haragja. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, testvérek. Mindig arról szoktak papolni a lelkészek is, meg mindenki a világban, hogy az Isten szeret mindenkit, az Úr Jézus mindenkit szeret, ő nem is tud haragudni. Régen tudod, de most már elfelejtette, hogy kell, most már mindenkit szeret. Legyetek nyugodtak, ne aggodalmas, ő szeret. Nem fog haragudni senkire, de a Biblia azt mondja, hogy Isten régen is tudott haragudni, és ma is tud, és Krisztus is tudott haragudni. Az egy szent harag. És akkor lecsap a vasvessző, ahogy olvasjuk itt ebbe a Zsoltárba, és összezúzza a cserépedényeket, a senkiket, a nullákat, összetöri. Egy pillanat alatt csókoljátok őt, mondja. Szolgáljátok azt, aki fölkente, és őt pedig csókolgassátok. Jézus legyen a szívetek központjába. Olyan komoly dolog ez, testvérek, hogy meg kell magunkat vizsgálni, hogy ezt csinálom én. Tehát igazából Isten áll az én életemnek, aki a Krisztusát, királyát tette, ő áll, az ő szolgálatába állok én. Előtte élem az életemet, tehát tőle indulok el egy napra, s hozzá érkezem, és belekapaszkodok napközben is. Tehát körülött valahogy ő a tengelye az én gondolataimnak, az én cselekedeteimnek, az én értékrendszeremnek. És az ő Krisztusa, a Jézus, akire azt mondta a fia, hogy ő csókolom én a Krisztust igazán, vagy más csókolgatok valami, a pénzt csókolgatom, vagy a hatalmat, vagy embereket csókolgatok, vagy kit magamat csókolgatom, vagy őt csókolom. Ez egy óriási kérdés, testvérek, és ezen el kell gondolkoznunk, és én azzal azt szeretném, hogy ti is elgondolkozzatok ezen, de azt szeretném, hogyha sok más ember is elgondolkozna. Hogy akkor én kit csókolgatok, meg kinek szolgálok. Jó lenne ezt hallani jobboldaliaknak is, baloldaliaknak is, teljesen mindegy. Mindenkinek hallani kéne. És elgondolkozni rajta, hogy ki áll az én szívemnek és életemnek a centrumába. Az Isten, a Krisztus, az ige, hozzáigazodok, mint igazodási ponthoz. A hajósok tudták régen, hogy melyik csillaghoz kell igazodniuk. Én tudom? Vagy úgy gondolom, hogy ez már olyan idejét múlt dolog. Nem idejét múlt. Most is ott van. Jézus most is ott van, csókoljátok a fiút. És ez, testvérek, az az igazság, hogy csak akkor tudjuk megtenni, és ezzel fejezem be, csak akkor tudjuk megtenni, hogy mi az Urat és az ő Krisztusát elkezdjük tisztelni, szolgálni, csókolgatni, akkor tudjuk megtenni, ha ő megcsókol bennünket. És ő megcsókol bennünket, akkor, amikor az evangéliumot mondja. Oda jön Jézus, és mondja, én meghaltam, érted? Magamra vettem a bűneidet, ezt a lázadást. És az ebből fakadó összes szavadat, gondolatodat, tettedet, amit elkövettél az életedbe. Én ezeket magamra vállaltam, mintha én követtem volna el azt a sok ganéságot, amit te követtél el. És az ezekért járó isteni ítéletet, büntetést is elvállaltam. Ezért haltam meg a kereszten, érted, haltam meg. És neked bűnbocsánatot szereztem a vérem föláldozásával, mert egy olyan királyunk van, aki meghal a népéért, mert szereti őket. Higgy nekem, jön hozzánk testvérek, akik ott kézzel, lábbal, hogy rázzuk le a bilincseit, meg a köteleit, meg a nem tudom, mert majd mi trónfosztottán nyilván egy kösség, hogy jön hozzánk ez az Isten által fölkent király, és azt mondja, hogy itt vannak a sebeim. Hát ki szeret téged ennyire? Én szeretlek, és elkezd minket csókolgatni az evangéliummal. És akkor egyszer csak elkezd olvadni a szívünkről a jég, és azt mondjuk, hogy hát köszönöm. Térdet fejet hajtok neked. És azt se tudom, hogy csókoljalak téged, Jézus. És téged, Atya, Isten, aki őt királyommá tetted. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Hogy éljem az életem? Tényleg. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Urunk, köszönjük néked, hogy felkented a mindenség királyává a te egyszülött fiadat, Jézust. És köszönjük te néked azt, hogy erről mi hallhatunk, és ezt tudhatjuk. A láthatatlan világban történtek ezek a dolgok, és mi nem is tudnánk róla, nem avattatnánk be ebbe a titokba, de most beavattattunk újra. És köszönjük néked, hogy tudhatjuk ezt mi is, akik olyan emberek között kell, hogy éljünk, akik egy olyan nép tagjaiként kell éljünk, akik le akarják rázni a te bilincseidet magukról és a te köteleidet. Mert ezekben valami fenyegetést látnak, és ezekben valami gonoszságot sejtenek, teljesen alaptalanul. Köszönjük néked, hogyha olyan emberek ennek a világnak a hangadói, amilyenek, te mégis eljuttatod hozzánk a jó hírt, az evangéliumot, hogy mégiscsak te vagy a világ ura, Jézusunk, és te annyira szerettél minket, hogy meghaltál értünk. És ne lázadjunk ellened, hanem éppen, hogy hódoljunk meg előtted, és csókolni kezdjünk téged. Erre hívsz el, ma is erre hívtál itt bennünket. Köszönjük te néked, hogy meghajolhatunk előtted, Jézusunk, és imádhatunk téged most is a gyülekezet közösségébe. Ez a rendeltetésünk, mint közösségnek, és ez a rendeltetésünk, mint egyéneknek is, hogy előtted meghajoljunk, és keressük a te akaratodat, és igyekezzünk követni a hétköznapi életünkbe. Köszönjük te néked, hogy kijöhetünk a lázadó emberek hatása alól, és kijöhetünk a lázadó környezetünkből is, és elindulhatunk egy másik életre. Felülírhatjuk a korábbi utunkat, és azt mondhatjuk, hogy nem arra megyünk, most más irányt veszünk, a jó irányba megyünk. Kérünk, segíts, hogy ezt megtegyük. Kérünk téged arra, hogy áld meg szíveinkben a te ma hirdetett igéidet is, add, hogy visszhangot verjen bennünk, és valamiféle választ tudjunk neked adni mindarra, amit mondtál. Valamiféle jó választ, helyes választ. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így magunkat, rád bízzuk gyülekezetünket, rád bízzuk a szenvedőinket, rád bízzuk az örvendezőinket, rád bízzuk, akik messzi útra indulnak a napokban. Áld meg azokat, akik most pihennek valahol, áld meg azokat, akik majd a későbbiekben megyünk, akár itt a kisifi tagjaival is csendes hétvégére. Kérünk téged arra, hogy újra, hogy áld meg ezt a kedves kis Kendét, akit megkereszteltünk. Áld meg a szüleit. Sok bölcsességgel, erővel, szeretettel a kisfiaik iránt. Áld meg a keresztszülőket, hogy mögöttük, mellettük tudjanak állni, és a hitben tudjanak támasz lenni. Áld meg a család többi tagját is, a nagyszülőket is a háttérben. Add, hogy imádságban tudjuk kísérni ezeknek a gyermekeknek az útját. Vondd őket magadhoz, és áld meg az ő szívüket kiskoruktól kezdve élő hittel. Imádkozunk hozzád a mi nemzetünkért. Látod, hogy itt állunk egy nemzeti ünnep küszöbén. Köszönjük néked, hogy most szabadok lehetünk. Politikai értelemben nincs rajtunk olyan rabiga, mint volt annak idején, ami ellen föl kellett lázadni. Köszönjük néked, hogy vannak igák, amik ellen föl lehet lázadni, és köszönjük, hogy megtették ezt az elődeink. És köszönjük néked azt, hogy ha le is győzték őket, most mégis mi szabad emberek lehetünk, és hirdettetik az evangélium, és élhetünk a te akaratod szerint, és szerethetjük a honfitársainkat is. Segítsél bennünket, hogy jó magyarok lehessünk, hívő magyarok lehessünk, téged dicsérő magyar emberek lehessünk ebben a szabadságban, és ha lehet, őrizd meg ezt a mi szabadságunkat, hogy ne telepedjenek ránk mindenféle gonosz emberek és az ő vallásaik. Köszönjük te néked azt, hogy mindezeket elébé tárhatjuk, és kérhetünk most még azért, hogy a háborúkat, amik dúlnak szerte a világba, csöndesítsed el. Látod ezt az ukrán helyzetet, látod az izraeli helyzetet is. Nagyon kérünk, hogy könyörülj meg a gyászolókon, hogy felé tudjanak fordulni, és könyörülj meg a vezetőkön, hogy bölcsen tudjanak végre eljárni, és a békesség útját keressék. Köszönjük te néked azt, hogy minden a te kezedben van, és te ismered ezeket a helyzeteket, és máshogy látod talán, mint mi. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjunk megnyugodni a te akaratodban, és elfogadni azt mindenkor. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, testvérek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, kivéve a hétfői ifi, ez 23-a, és akkor nem is nincsenek is itt sokan, és nem szoktunk ilyenkor ifit tartani. Kedden már a bibliórát megtartjuk, tehát Jób könyvéről lesz szó, azt bogarásszátok, és azon töprengjetek. A hét többi rendezvénye is a szokott időben megtartásra kerülnek. A kisifinek hirdetem, hogy őszi táborra megyünk velük, az őszi szünetben, Szokolyára. Az azt jelenti, hogy kedden este, 31-én este el lehet oda menni, be lesz már fűtve ott, ha kell, és aztán szombat reggel jövünk vissza. És jelentkezni lehet, és kell is erre. Van kitéve ilyen lap, és lehet jelentkezni. Vagy ha valaki nem lapon akar, akkor szóljon nekem, vagy Zsófinének, és mi vesszük az adást. Hívjuk is a kisifi tagjait, hogy jöjjetek, és legyünk együtt. Minden nap lesz reggeli áhítatunk, esti áhítat, aztán kirándulunk, játszunk egy picit az Úr közelébe. Próbálunk felszabadultan lenni együtt. Hirdetem a presbiter választást, illetve egyelőre a jelölést. Itt tartunk, október 28-ig délig le kell adni a jelölő lapokat, úgyhogy akinek még nincs jelölő lapja, az kérje el Szász Pétertől, vagy dr. Taris Csillától, akik ott fognak kint ülni az íróasztalnál, és ők adják a jelölőlapokat, amiket töltsetek ki, és a hétközi alkalmakon is hozhatjátok, és nekem ide adhatjátok, vagy Péternek is, ha látjátok, vagy Csillának is, a választási bizottság tagjainak. Köszönöm azoknak, akik már eddig is leadták a szavazataikat. Kérem, hogy a többiek is kapják össze magukat, és lépjenek ebben az ügyben bátran előre. Hirdetem még a testvéreknek, hogy 31-én, ez majd ugye nem a mostani hét, hanem az utána való hét, tehát október 31-én lesz reformáció istentisztelet. Most nem lesz ilyen, hogy előtte több napig valami sorozat lesz, tehát csak október 31-én a honvédtéri református templomban lesz a reformációi emlékistentisztelet úrvacsora osztással egybekötve. De még előtte itt nálunk is, tehát jövő vasárnap nálunk is úrvacsorosztást tartunk. Úgy készüljetek, tehát jövő vasárnapra, hogy úrvacsorosztás lesz közöttünk is. Már mi is a reformáció kapcsán tartjuk ezt, az ünnepséget. Hirdetem még azt, hogy van egy könyvem, ezt javaslom és elolvasásra javaslom a testvéreknek. Ezt a nagybátyám írta, Sipos Árpád, a nagyapámról, dr. Sipos Istvánról. Az a címe: Hitben, nem látásban. A konfesszor, vagyis hitvalló dr. Sipos István életútja. Hát a nagyapámnak többen tudják azt, hogy elég kalandos életútja volt, Szentesről indult, aztán az útja a budapesti teológiára vezetett kisúszálláson keresztül, illetve hát kisúszálláson keresztül aztán Gyomára került lelkésznek, de még közben tett egy kitérőt a Princeton felé, ahol az egyetemen doktorátus szerzett, a Princeton University-n, és hát egy meglehetősen kalandos életútja volt. Lehet, hogy talán a legöregebbek emlékezhetnek rá, talán, de már nem igen találkoztak a testvérek ővele, de egy jelenség volt a nagyapám. És nagyon kalandos életútja volt. Éppen most kaptam Hollandiából egy levelet, egy idős holland emberről, egy holland segélyszervezetnek volt éveken keresztül a titkára, és édesapámmal volt nagyon jó viszonyban, és most megkeresett engem, hogy édesapádat már nem tudom megkeresni, de téged, Zoltán, megkereslek, hogy nagyapádról mondjál nekem dolgokat, küldjél adatokat, mert annyira megfogott, amit édesapád az ő édesapjáról mondott annak idején, hogy mi történt vele a nácik megszállás idején, aztán a kommunista időkben is. Hát izgalmas élete volt, és ez a könyv ezt dolgozza föl, részben a nagyapámnak a naplója képezi a tárgyát. Azt hiszem, hogy 1000 forintért lehet az iratterjesztésünkbe kapni. Ha valaki szeretné, van egy 11 néhány példány. Olvassátok, nem fogjátok megbánni. Építő és előrevívő könyv. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, záró éneket énekeljük, a 292. éneket, 292, ennek is a 4. és 5. versét, a 8. Zsoltár dallamára énekeljük az éneket. A 4. vers így kezdődik: Te vagy az Úrnak felkent nagy királya, kinek vettettek mindenek alája. Nemzeti imádságunkat énekeljük, nemzeti ünnepünkre is emlékezve. Áldás békesség!